Köszöntelek benneteket szeretettel, a gyerekek története következik. Esetleg szólni lehetne a gyerekeknek, hogy jöjjenek be, nem tudom, hol vannak. Gyertek, fiúk, ide eljöhettek. Mert én már komoly fiatal emberek vagytok, de azért még... Inkább így korosztályotoknak szól, inkább. Gyere akkor, Zsuzsa, köszönöm.
Szeretettel köszönöm, én Zsuzsa Néni vagyok, honnan érkeztetek? Na, hát üdvözöllek benneteket szeretettel, egy időben én sem a Ráczkövére foglalkozó gyerekekkel. Hát ez szükség van, akik nem ismerkedik a lányokkal, és ide tartozunk a gyülekezetbe. A mai alkalommal egy olyan történetet hoztam nektek, ami valóságos, valóban megtörtént, de előtte szeretném megkérdezni tőletek, hogy mondjatok nekem nagyon pici dolgokat, olyan nagyon pici, ami nagyon picike.
Egy Maxon,
aztán...
Egyér.
Egy egér is kicsi, ugye valamilyen nagyobb, de azért az is kicsi, aztán...
Hangya.
Egy hangya. Mondjatok nagyokat.
Elefant.
Aztán...
Gyilkosbána.
Ah, az biztos van. Gyerekek, egy bombos... Én egy olyat mondok, bombos tűfej. Láttatok bombos tűfejet? Láttatok mindannyian bombos tűfejet? Elég kicsi? Elég kicsi. Na, ezt most ne felejtsétek el, mert benne ez a történetben. Képzeljétek el, hogy a világűr nagy, hatalmas a világűr. Hát az ember mindig érdekel, hogy mi lehet a világűrben. Érdekel benneteket? Engem nagyon érdekel, ugye?
Nem
annyira. Engem nagyon érdekel, hogy mik vannak ott a világűrben, milyen dolgok, mik azok ott. És hát az ember mindig érdekelt, hogy kutatásokat folytattak a tudósok, szerették volna tudni, minél jobban behatolni oda a végtelenbe. És hát a múlt században elkészült egy nagyon híres vizsgáló eszköz, az úgynevezett Hubble teleszkóp. Hallottatok ki a Hubble teleszkóptól? Hubble teleszkóp, képzeljétek el, hogy egy olyan szerkezet, amivel egészen élesen és messzire tudják lefényképezni azt, ami a világűrben van. Azóta vannak olyan gyönyörű, ugye most hozhatunk volna, ha én ezt előbb kitalálom, Attila bácsi kivetíthetett volna nektek olyan képeket, amit a Hubble teleszkóppal készítenek, és egészen mostanáig ez volt a legkiválóbb ilyen szerkezet. Ezt az űrbe fölbocsátották, és küldi a kutatóintézetekbe, a NASA-nak a kutatóintézetébe, a képeket a világűrről. Most érzétek, most fejlesztettek ki egy ennél is kiválóbbat. Most mentek róla nem régibe alfa cikkek, meg a híradások, hogy milyen csodálatos az, meg még csodálatosabb, de hát már a Hubble-vel is csodálatos képeket készítettek, hogy milyen csillagok, milyen csillagképe, milyen naprendszerek vannak a világűrben. Most képzétek el, hogy 1992-ben, akinek az egésznek a vezetője volt, Robert Williams azt mondta, hogy ő szeretné azt kérni, hogy ő egy hosszabb ideig, akár egy egész napig, most erre nem is emlékszem, csak ő használhassa ezt a teleszkópot, és egy gombostű fejnyi nagyságú részt a világűrből fényképezzen vele, de csak azt az egyet, hogy ne vigyék máshova, ne nézzenek vele más, hanem egy hosszabb időn keresztül csak azt a kis gombostű fejnyi részt nézzék a világűrbe. És képzeljétek, tehát fölhallgattak a tudósok, hogy milyen ötés ez, meg van szabva, hogy mit kutatnak, meg minden, mivel Robert Williams volt az egésznek a vezetője, és meg volt szabva az, hogy egy tized részét a vizsgálati időnek ő oszthatja be, és ő rendelkezik vele, hát ezért nem tudnak mit csinálni. Robert Williams fogta, kijelölte az időt, és csak azt a kis gombostű fejnyi részét a világőrnek vizsgálta. Oda beállította a teleszkópot, honnan el nem mozdult, azt fotózta, csak egy kis gombostű fejnyi. Mekkora világűr? Hatalmas, igaz? Egy kis gombostű fejnyi rész, az nagyon icur-icur, ugye, amit innen gombostű fejnyinek látunk. Igaz? És képzeljétek el, hogy amikor meglett a kutatás előtt, ez 92-ben volt, ez hány éve? Képzeljétek el, 2022, pont 30 éve történt ez, nem is annyira régen, nektek úgy kicsit elképzelhetetlen, és elmondtak a tudósok, az, amit mi innen a Földről csak egy kis gombostű fejnek látunk, képzeljétek el, hogy az csodálatos égi világokat rejt. Csillagképeket, naprendszereket, csillagokat,
galaxisokat,
mert nézzétek meg, mik ezek,
jó? Tejút.
A tejút az a mi éppen
van. Az egy galaxis.
Az is egy galaxis. Itt nagyon külön, azt még szabad szemmel is látjuk valamennyire. De ez olyanokat fényképezek, amit minden szabad szemmel nem látunk. Csak egy ilyen sötétséget látunk, hol ilyen gombostú fenyi sötétséget. Nem is látok ott semmit, csak a sötétséget. De hát ugye az érzem, az belítása minden, és elállnak a tudósok. Gyerekek! Amit mi innét a Földről csak az éjszakai égbolton egy kis sötét formát látunk, még csillagot sem látok ott, ott titkok rejtőznek. Galaxisok, csillagmilliárdok, egész naprendszerek. És tudjátok, hogyha erre gondoltok, hogy hogyan keletkezett ezek mindez. Tudhatjuk a Biblia alapján, mindezt Isten teremtette. És ő most is dolgozik rajta. Nagyon sok igét tudunk nektek a Bibliában mondani. Egyet mondok nektek, Jeremiás próféta így kiált fel. Ő teremtette a Földet az ő erejével. Ő alkotta a világot az ő bölcsességével. Ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Mert nem omlikán össze ez, meg ott nem össze-vissza vannak a dolgok, igaz? Nem zuhanunk bele a napba, mert nem mennek egymásnak a bolygók, meg a napok, meg a holdjaikkal, igaz? Minden szép rendben van, mert órákat, napokat lehetne beszélni. Ha kutatjátok, utána néztek, csodálatos rendszer van. Az ő bölcsességével és az ő értelmével alkotta ezeket Isten. Törvények szerint, itt tanuljátok a fizikát, a kémiát, a biológiát, hogy erre gondoljátok, hogy az Isten teremtménye és az ő törvényei. Ilyen csodálatos Istenünk van. Most gondoljátok, ha minden kis gombos tűzfelé részt megnéznénk az égen, aztán még nem is vizsgáltok, hogy mi minden apróság van a fűben, a fában, a világban, ugye itt a Földön is. Istenünk ilyen hatalmas, teremtő erővel bír, és minket is ő teremtett. Ne felejtsétek el, hogy nekünk ilyen atyánk van. Van egy földi édesapátok, édesanyátok, igaz? Ez már egy csodálatos dolog, aki szereti benneteket. Hogy sok mindent meg tud tenni értetek, meg is lesz, amit csak tud. De van egy mennyei atya, aki mindent meg tud. Aki ilyen hatalmas, hogy bolygókat igazgat, naprendszereket igazgat, terem, és az a mi fiai és lányai vagyok. Tehát szerintetek a kilelkisasszonyok? Hát a kilelkisasszonyok vagytok. A mennyei atyának a gyermekei, a királyi. Ti pedig királyfiak. És soha ne felejtsétek el, és így gondolkodjatok magatokról, hogy nektek ilyen atyátok van. Rendben van? Ez nagyon nagy dolog. Nagyon szeretek el gondolni, hogy én a mennyei atyának vagyok a lánya. A fiai, ti a lányai, a királyok.
Hát én inkább udvari állatorvos lennék.
Udvari állatorvos?
Igen.
Ezt is nem tudja neked adni a te édesapád, a mennyei atya, hogy te udvari állatorvos legyél. Kérlek tőle, így tanulj, add hozzá erről pénzt minden, tudom, hogy jobb is eszed van, menni fog. Jó? Gondoljatok ezekre. És akkor amennyire tudtok idejetek Attila bácsira, hogy gondolkodjatok ezeken közbe, szálltusztok.
Kedves testvéreim, én szeretném folytatni a szombati igetanulmányunknak a témakörét, egy újabb szemponttal kiegészítve, gazdagítva, hogy miért is méltó Isten a dicsőítésre. Ez lenne a téma. És szeretném megemlíteni, hogy az az ige, amit hoztam nektek, az Efezusi Levél második fejezetének 4. versében olvasható, így hangzik: az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeink miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasztott, együtt ültetett a mennyekbe, a Krisztus Jézusban. Csodálatos kijelentések vannak ebben az igében, de amióta olvastam ezt már régen, évtizedek óta, megmondom őszintén, nem igazán értem. Azt még értem, hogy Isten irgalmas és kegyelmes Isten, és az ő szerelméből, aki minket szeretett, halottak voltunk vétkei miatt, és megelevenített együtt a Krisztussal, hiszen amikor a keresztségnél ott vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy mi halált mondunk az elmúlt életünkre, halált mondunk a bűneinkre, szeretnénk meghalni az önző énünknek. Ezt még értem egy szintig. Aztán azt mondja, hogy megelevenített, tehát egy új élet támad bennünk, a Szentlélek a szívünkbe költözött, és egy új élet igenlés, egy új életszemlélet móda, az önzetlenség és a szeretetnek az életrendje alakul ki bennünk. Rendben. És együtt feltámasztott. Halottainkból feltámasztott. Jó, még ezt is értem egy szintig, hogy mintha valami új élet, egy új létező, egy új életerő lenne bennünk a halálból, feltámasztott Isten az ő kegyelmével, és más szemléletben vagyunk. Na de azt, hogy együtt ültetett a mennyekbe a Krisztus Jézusban, hát ez olyan távolinak tűnik nekem. Hát múlt időben van, megnéztem az eredeti szövegben, különben mindegyik kijelentés, hogy halottak voltunk, feltámasztott, hogy mennyekbe ültetett. Na de hát itt ülünk most a gyülekezetben. Akkor miért mondja, hogy együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban? Többek között erről az isteni kijelentésről szeretnék beszélni a Isten tisztelet első felében, aztán a második felében pedig az Isten dicsőítéséről, de ezért is dicsőíthetjük őt, de kicsit nyissuk meg ezt, hogy mit is jelent ez. Az elmúlt hetekben, hónapokban egy kutatásban voltam, vagyok, mégpedig az elmúlt hetekben megjelent Csabai Tamásnak egy könyve, amelynek a címe Ron Duffield, a késői eső visszatérése.
És ő fordította.
Tessék?
Fordította.
Nem ő fordította.
Ő
adta ki. És ő fordította le, de ő átnézte. És ebben a könyvben az 1844 és 1891 közötti időszakot tárgyalja, ennek az összefoglaló időszakát, különösképpen az 1888-as üzenetre koncentrál, hogy mi is történt akkor, próbálta történelmileg megragadni ezt az egész folyamatot, és ezt a könyvet én elolvastam, és aztán felhívta a figyelmemet arra, hogy Ellen White-nak olyan kijelentései vannak erről a 1888-as generálkonferenciáról, Minneapolis-i generálkonferenciáról, ami úgy elgondolkodtatott, hogy a késő elsőt Isten akkor kiárasztotta, illetve árasztja ki azóta is. És azt mondja, az a két hírnök, Wagoner és Jones, akit Isten küldött üzenetként a népének, hogy Ellen White azt mondta, hogy Isten küldte ezt a két hírnököt, és ez az az üzenet, amit ők elmondtak, a hitáltali megigazolás üzenete. És amikor elkezdtem olvasgatni ezeket a könyveket, amiket ők írtak, például Jonesnak, Alonzo Trevier Jonesnak a harmadik angyal üzenete című könyvét, amiben ő 26 előadást tartott az 1895-ös generálkonferenciáról, és ebben körülbelül 10 előadás arról szólt, hogy mi a hitáltali megigazolás. Ebből nagyon sok mindent beépített a népünk a gondolkodásmódjába, de ahogy olvasgattam ezeket, rájöttem, hogy egy csomó mindent még nem épített be. És Ellen White azt írja ezzel a könyvvel kapcsolatban, az üzenettel kapcsolatban, hogy ez volt a harmadik angyal üzenete. És többek között az egyik fejezetben erről szól, erről az igéről, hogy ültetett bennünket a mennybe. Azért vezettem be így, hogy lássátok, hogy miért erről beszélek, mert itt ezt egy kicsit kinyitotta számomra, és jobban érthetővé tette, és hát remélem, hogy valamit át tudok nektek adni ebből. Tehát ismétlem az igét. Az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, amelyen minket szeretett, minket, akik halottak voltunk a vétkeink miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe a Krisztus Jézusban. Tehát Krisztust az Atya nem csak feltámasztotta, hanem a jobbjára ültette a mennyekben. És velünk mi a helyzet, teszi fel a kérdést Jones, velünk pogányabbul bánik talán. De hogy is bánik? Hát nem ő benne vagyunk mi is. Amint benne vagyunk, amikor a földön élt, ahogy benne vagyunk a kereszten, benne a halálban, amint benne a feltámadásban, úgy benne vagyunk a mennybe menetelkor, és benne az Isten jobbján is. Ezt ilyen bátran kijelenti, hogy akkor hogy is van ez? És hogy eddig követtük Krisztust az ő életútjában, hiszen figyeljük meg azt is, hogy amikor Krisztus meghalt fizikailag, ez jelképezi a mi lelki halálunkat. Amikor ő feltámadt fizikailag, jelképezi a mi lelki feltámadásunkat. És amikor a mennybe ült fizikailag, akkor mi lelkileg ültetett bennünket a mennybe. Persze végső célja az, hogy valóban feltámadjunk a halálunk után, és végső célja az, hogy a mennyekbe ültessen bennünket az ő trónjára, hiszen emlékeztetek a Laodíciai levél végén az van, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én, ahogy én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát oda vár bennünket Jézus, és akkor lesz a megváltás műve célba érkezett, amikor ez megvalósul fizikailag. De addig is azt mondja a szerző, hogy kövessük most oda, ahol van, ha Isten erre utasít bennünket, ha oda szándékozik bennünket vinni, elmenjünk-e vele? Természetesen menjünk habozás nélkül. És aztán újra megerősíti a fejezetben, amit ír erről, azt, hogy Krisztus az Atya jobbján ül, Római levél 8. fejezet 34. versében, a Zsidókhoz írt levél 1. fejezet 3. versében, hogy aki minket a bűneinktől megtisztítván a felségesnek jobbjára ült a magasságban. Tehát Krisztus ott ül a mennyben, ott ül a felséges jobbján, és így idézem a könyvéből a következő gondolatokat. Tehát az Isten a mennybe ültetett le minket Krisztussal. Mennyei életbe, mennyei lényekbe, mennyei légkörbe, mennyei viselkedésbe, egy szóval a mennybe ültetett le minket. Mert a mi életünk el van rejtve együtt a Krisztussal. Az életfeltételeink a mennyben vannak, a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma a mennyei táplálékot, a mennyei birtokot, a mennyben uralkodó körülményeket, a mennyi az illetőségi helyünk, egészében véve a menny alattvalói vagyunk. Tehát Isten ide helyezett minket a Krisztusban. Olyan furcsa, olyan felfoghatatlan, olyan magasrendű, olyan elérhetetlennek tűnik ez, de hitáltali megigazolásról van szó. Hogyan tekintünk önmagunkra? A hitünkkel mit tudunk megragadni? Amit a hitünkkel meg tudunk ragadni, olyan szintre tudunk felemelkedni. És Isten bennünket az ő jobbjára helyezett. Hogy éljük ezt a földi életünket? Milyen légkörben vagyunk? Milyen gondolatkörben mozgunk? Milyen életmódunk van? Milyen körülményekben érezzük magunkat? Mi a mi birtokunk, mi a mi mennyei táplálékunk, hogy idézem azokat a gondolatokat, amiket mondod, az a mennyei légkör áthat-e bennünket, a mennyei viselkedés. Tehát itt olyan gondolatokat fogalmaz meg, amit így mondjak itt a továbbiakban, hogy mit fog tenni értünk ez az igazság. Mert ezt Isten kijelentette, és ez igazság. Ott érezzük magunkat? Ott vagyunk ebben a világban? Vagy azt mondjuk, hogy hát ez olyan távoli, elérhetetlen, jó lenne, de hát még ottól messze vagyunk. Mit fog tenni értünk ez az igazság? Fel fog emelni. Milyen magasra? Hát nem látjátok, hogy kiemel bennünket ebből a világból, és Krisztus együtt a mennyei helyekre ültet? Hát nem világos akkor, hogy Jézus Krisztus lehozta a mennyet a földre a hívő ember számára, ezért van írva, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, átvitt az ő szerelmes fiának országába. Ilyenkor mindig fel kell tennünk magunknak a kérdés, hogy átmentünk az ő fiának országába? Annak a fiának az országának a légkörében élünk? Értékrendjében? Kapcsolatrendszerében? amikor járunk, kelünk, ügyeket intézünk, bevásárolunk, munkahelyre megyünk, emberi kapcsolatok között vagyunk, családi életben, a menny légkörében érezzük magunkat, és azt hozzuk a családi köreinkbe. Tehát Isten ide helyezett bennünket, és azt mondja a szerző, éljünk hát ott, örvendjünk áldott és boldog légkörének, örüljünk természetének, levegőjének, létezése valamennyi rendszerének és módjának, amely oda tartozik, ezáltal hozzánk is tartozik. És aztán megy tovább, és azt mondja, ami a természetes emberi szavakból következik, hogy úgy fogadjuk azt, ahogyan az Úr ezt a nyújtja, minden gáncsoskodás nélkül. Tudom, hogy csodálatos ez, tudom, hogy sokak számára túl jónak látszik ahhoz, hogy igaz legyen. Abból, amit Isten tesz, még sincs semmi, ami túl jó lenne ahhoz, hogy igaz legyen, hanem elég jó, hogy igaz legyen, mivel ő teszi. Ezért hát testvéreim, keljünk fel, emelkedjünk magasra, és az majd elkülönít minket a világtól, ez majd oda helyez, ahová régen a profétának is mondták, tekints kissé magasabbra, hogy lássa, kik is járnak a helyes úton. Akkor az Isten, az az élet, amelyet Isten ő belé árasztott már, mint Krisztusba, az a hatalom, amely bennünk, benne munkálkodott, értünk is elvégzi, amit érte elvégzett. Az Isten jobbján fogunk ülni, mennyei öltözékbe öltözötten, ez az egyetlen öltözék, amely most népünkhöz illik, hiszen rövidesen belépünk a mennyegzős lakomára. A finom öltözék, amelyben a mennyasszony és a vendégek öltöztek, a szentek igazságossága lesz. Az Úr nyújtja ezt mind, mindez ő benne a miénk, ő benne mindez a miénk. És egy példával él, egy jelképpel. Ott, ahol tartotta az előadást, egy kápolnában üvegablak volt. És azt mondta, hogy ezt az üvegablakot lehet kívülről is nézni, és lehet belülről is nézni. Biztosan láttátok már ti is, hogyha elmentek egy templomba, ahol üvegablakok vannak. Ha kívülről nézzük az üvegablakokat, akkor olyan szürkének látszik, porosnak, ilyen ólomkeretekkel van körbevéve, fekete ólomkeretekkel egy-egy részei. Kívülről nézve teljesen jellegtelen, színtelen, unalmas, érdektelen. De amikor bemegyünk a templomba, vagy abba a kápolnába, ahol ő volt, akkor ott a színe, az ablakon keresztül a színek bejáradnak a térbe, és színessé teszik, élettel terévé azt a teret. Ezt mi magunk is átéltük, amikor voltunk Zsuzsámmal a Füzéri várban, ott teljesen helyreállították a Füzéri várat, és a kápolna, ami ott elhelyezkedik, pont úgy helyezkedik el, hogy a napfény besüt rá, és folyamatosan a padlón, a falon a színes ablakoknak a fényei ott vannak körülötte, és gyönyörűek. Egy ilyen fényképet is készítettünk, amikor a nővéremmel ott voltunk, hogy pont beálltunk Zsuzsával egy ilyen fényözönbe, hogy tiszta színesek voltunk, és ránk ragyogott a fény, és kértük a nővéremet, hogy fényképezze le. Tehát ezzel kapcsolatban mondja, hogy hasonlóképpen te is, én is úgy tekinthetjük magunkat, amint gyakran tesszük is, kívülről. Onnan pedig mind torznak látszunk, sötétnek, csúfnak, és úgy tűnik félre sikerült önfény csupán az egész. Isten azonban belülről néz bennünket, ahogyan Jézusban vagyunk. Amikor Jézusban vagyunk, amikor azon a fényen tekintünk át, amelyet Isten nyújtott nekünk, amikor belülről nézzük magunkat, amint Jézus Krisztusban vagyunk, akkor mi is úgy látjuk, ahogyan Isten lelke félreértetlenül odaírta, kegyelme jóvoltából ingyen megigazulva Jézus Krisztus megváltása által. Látni fogjuk Isten törvényét a szívbe írottan, és átragyogva az életen, meg a szavakat, itt vannak, akik megtartják Isten parancsait és Jézus hitét. Isten világosságánál mindezt látni fogjuk, amint Krisztus Jézusban visszatükröződik és tündöklik. Szeretném, ha megértenétek, hogy ez valóban így van. Nagyon szép kép, és nagyon szemléletes, hogy a jó Isten bennünket úgy lát, hogy a természetünk, ami szürke, piszkos, élettelen, torz, csúnya, kívülről nézve, de ha átragyog rajtunk a Krisztus, akkor egészen másképp látszunk, és az Isten fénye, szeretete beleírja a szívünkbe az ő törvényét. Hát ennyit szerettem volna erről a témáról mondani, és áttérek a másik megközelítésre. Hát van ezért okunk dicsőíteni a Jóisten. Van okunk hálára, hogy bennünket ilyen pozícióba helyezett. Van elég hitünk arra nézve, hogy ezt mi elhisszük és elfogadjuk. Mert ha igen, akkor a menny légkörében érezhetjük magunkat. Jézus azt mondta János Evangélium a 17. fejezetének 4. versében, én dicsőítettelek téged a földön, más fordításban én megdicsőítettelek a földön. Tehát amikor a dicsőítésről gondolkodtunk így az igetanulmánynál, akkor arra szeretném most a figyelmet felhívni, és tanulmányozni veletek együtt, hogy hogyan dicsőül meg az Isten az emberben. És mit jelent az Isten dicsőítése? Isten egy szemléltető példát mutatott be Jézus életén keresztül. Ha őrá tekintünk, akkor rajta keresztül pontosan szemlélhetjük azt, hogy hogyan kell Isten dicsőíteni, és hogyan dicsőül meg az Isten az emberben. Az Efezusi levél első fejezet, 3. versétől olvasom az igét, amelyben az ige kimondja, hogy mi az emberi élet célja. Mi itt az igetanulmánynál sok mindent elmondunk a dicsőítésről, de úgy tűnt, hogy egy-egy alkalomhoz, egy-egy eseményhez, egy-egy problémához, vagy épp egy hálás helyzethez kapcsolódik a dicsőítés. De itt az ige azt mondja, hogy az emberi élet legalapvetőbb, legfontosabb célja. Ez a mikrofon lehet? Igen, akkor nem tudtam hirtelen, hogy most kívülről jön, vagy belülről. Kívülről jön, vagy belülről. Ez az a... Így idézem, áldott legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztus Jézusban. 6. vers. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben. Kegyelme dicsőségének magasztalására. 12. vers. Hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. 14. vers. Aki záloga a mi örökségünknek, az Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Egy fejezet felében háromszor elmondja, hogy mi a mi küldetésünk, mi a mi célunk az életben. Különben a hittankönyvekben is, amikor megszokták érezni, hogy mi az emberi élet célja, akkor egy szóval szoktak válaszolni, kettő, Isten dicsőítése. Itt pedig elmondja, hogy az ő kegyelme dicsőségének magasztalására hívott bennünket az Isten. Hogy magasztalására legyünk az ő dicsőségének. És az ő dicső, háromszor ugyanazt elmondja. Ez az emberi élet célja. És nem csak az emberi élet célja, hanem más világegyetemek lakóinak a célja is. És az egész világ mindenségnek ez a célja, hogy Isten magasztalja és dicsőítse. Ilyen egyszerűen, röviden lehet ezt elmondani. De akkor nézzünk Krisztusra, hogy Krisztus, amikor eljött erre a világra, akkor ő kijelentette ebben a János 17-ben, hogy én, atyám, megdicsőítettelek téged. Hogyan dicsőítette meg? Figyeljétek meg, hogy egy különleges helyzetben volt Jézus, ugye emberi természete is volt, isteni természete is volt, és amikor eljött abba az állapotban, amiben mi vagyunk, emberek, mindenestől fogva hasonlatos, tehát hozzánk hasonlóan, akkor ott ebben a természetben bemutatta azt, hogy ő benne senki más, csak az Atya nyilvánult meg. Ezt olvasom János 14.10-ben. A beszédeket, amelyeket mondok néktek, nem magamtól mondom, és a tetteket is az én Atyám cselekszi, aki bennem van. Tehát ő úgy dicsőítette meg a Jóisten, hogy nem magától mondta, amit mondott, és a tetteit sem magától tette. János 6.38. Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Tehát Jézus teljesen alárendelte az akaratát az atyának. Ugye mondta azt, hogy az atya és én egy vagyunk, tehát az akaratú tettei, gondolataik mind egyek voltak, de ő alárendelte magát, megüresítette magát. János 7.18. Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság. János 14.9. Aki engem látott, látta az atyát. Tehát akkor keressük meg, hogy hogyan is dicsőítette Krisztus az atyát, hogyan magasztalta az Isten, megüresítette magát. Megüresítette magát. Teljesen átadta a szavait, gondolatait, akaratát, tetteit az atyának. Ő és az atya egy vagyunk. Hát ez az, az első pont, amivel tudjuk mi Isten dicsőíteni, ha megüresítjük magunkat. A saját gondolatainktól, a saját érzésvilágunktól, a saját akaratunktól és a saját tetteinktől. Nem más jelent ez, mint annyira megerősíteni magunkat az énünktől, magunktól, hogy csak is Isten nyilvánuljon meg bennünk. Ekkor semmi hatás, erő nem árad az egyénből, csak is Isten vonzása. Annyira megüresedünk, hogy minden egyes szó, mindaz, ami megnyilvánul, csak is Istentől való, és csak is az Atyáról tanúskodik. Csodálatos gondolat ez, hogy Isten jósága tud bennünk megnyilvánulni. És idézem a szerzőt, vagyis Isten úgy akar a bűnös testünkben lakozni, hogy bár a testünk bűnös, annak bűnössége mégsem lesz nyilvánvaló, nem érvényesül, és másokra sem hat ki, semmilyen módon. Isten úgy akar a bűnös testben élni, hogy ennek bűnös volt ellenére az ő légköre, az ő dicsősége, az ő igaz volta, az ő jelleme nyilvánul meg, bármerre is jár az illető. Pontosan ez történt Krisztussal, amikor testben él. És Isten egy szemléltető ábrával mutatta meg nekünk, hogyan kell nekünk is megdicsőíteni Istent. Megmutatta a világegyetemnek, hogy a mindenség is hogyan dicsőítse meg Istent úgy, hogy a világegyetem minden értelmes lényében Isten, és csak is Isten nyilvánuljon meg. Kezdettől fogva ez volt Isten célja. Ez volt a szándéka, célkitűzése, örök terve, melyet a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal szándékozott véghez vinni. És figyeljétek meg az ige is, amit az Efezusi Levél első fejezet 9.-10. versében mondja, ezt hangsúlyozza és ezt erősíti meg. Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amely felől előre rendelkezett magában az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkesz magának mindent a Krisztusban, mind a mennyeieket, mint a földieket. És ekkor fogja elérkezni a világmindenség a célját. Amikor minden sötétség, minden Istennel való szembenállás, minden önző saját gondolat megszűnik, és Isten tükrözi mindenségben mindent. És ez egy csodálatos nagy ajándék volt, hogy Isten az ő fiát elküldte, hogy mi szemlélhessük őt, hogy mi rátekinthessünk. Nagyon érdekes képpel él, az igéből indul ki, a tükörképével. Azt mondja, hogy ha Jézusra tekintünk, akkor hogyan látjuk benne az atyát? Ezt a kérdést teszi fel. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus magára vette az ember testét, amely fátyolként annyira átalakította Isten dicsőségének tündöklő sugarait, hogy rátekinthetünk anélkül, hogy meghalnánk. Ugye amikor a Szentek Szentjében nem lehetett másra bevenni, csak a főpapnak. Amikor azt mondta Isten, hogy az atyáról a Biblia több helyen is mondja, 3-4 helyen elmondja, hogy senki Isten arcát nem láthatta, az atya arcát. Mert ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és senki nem látta. Hallani hallották a hangját, többször is, a tíz parancsolatnál is, vagy a görögöknél, amikor megszólalt, vagy a keresztségekor Jézuskor mondta, ez én szeretett fiam, de az atyát senki nem látta. Aki a közelébe kerülne, ebben az állapotában, ahogy mi vagyunk, mindannyian megsemmisülni. De Jézus Krisztus magára vette az ember testét, amely fátyolként annyira átalakította az Isten dicsőségének tündöklő sugarait, hogy rátekinthetünk anélkül, hogy meghallánk. és mi pedig az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélvén, Jézus Krisztus arcán, mint egy tükörben, szemlélhetjük az Atya dicsőségét. Ahogy mondja a Korintusi 2. levél 3. fejezet 18. verse, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindjárt fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És kedves testvéreim, ez a szemlélvén szó az eredeti görögben annyit jelent, hogy tükörben néz, vagy tükörben lát. A szemlél szó is benne van, de a tükörben lát, tükörben néz, és ez a tükör pedig maga Jézus Krisztus. Ez olyan, mint amikor a fény forráson keresztül belenézünk a tükörbe, és látjuk magunkat, vagy látjuk a dolgokat. Ez a valaki, aki számunkra tükrözi az Atya Isten dicsőségét, Jézus Krisztus. És benne az Istenség teljessége tükröződik. És nem csak az ember számára a Földön, hanem minden teremtett lény számára, és ezt a célt szeretné majd Isten elérni a világ mindenségben, hogy mindenki az Isten dicsőségét tükrözze. De ez nem egy mechanikus tükröződés. Ez egy szabad akaratú meggyőződés, kijelentése Isten felé. Amikor megértjük az ő szeretetének végtelen voltát, testvéreim, semmi más, csak a megváltás tudja valamennyire számunkra leomlasztani azokat a falakat, amit az emberi természet állít Istennel szemben. Mi emberileg mindenféle dolgokat képzelünk, gondolunk Istenről. És még magam is, amikor ezzel a témával foglalkoztam, Zsuzsának mondtam is, hogy olyan tompának és olyan keménynek és olyan falakkal körbevetnek érzem magam, amikor ezzel a témával foglalkoztam. Pedig tényleg szívem mélyből szeretem a Jóistent, és dicsőíteni szeretném és akarom őt, de éreztem, hogy ahhoz, hogy eljussanak hozzám ezek az igazságok, valami gátat, valami fátyolt el kéne húzni. És azért is foglalkozom öröm ezzel a témával, mert bízom benne, hogy ezzel a témával való foglalkozás, ez majd valamit felold ebből. És azért bátorítalak benneteket, hogy foglalkozzatok ti is, mert Isten olyan mérhetetlen nagy ajándékokat helyezett a mi életünkbe, és olyan pozícióba ültetett bennünket a mennybe, hogy ebből mit érzékelünk. Pál és Silás ott a börtönben érzékelték ezt. Ők tudták az Isten szívük mélyéből, véresen, összeverve, fizikai gyötrelmek közepette dicsőíteni. És Isten megnyilvánult rajtuk keresztül, átugrözött a üvegablakon a fénye Istennek, és meglátta a börtönőt, és meglátták a rabok, és meglátták, akik leültették őket a börtönbe. És áradt a fény. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Amit szemlélünk, olyanná válunk. Van egy kínai mondás, ami azt mondja, ha pirosat érintesz, piros leszel, ha feketét, fekete. Logikus, nem? Amikor fest az ember, akkor olyan lesz, amivel fest. Itt, amikor festettük a falakat, akkor tiszta fehérek voltunk. Mindenünk. Tegyőtől talpig, ezért vettünk már sapkát is fel, meg szemüveget is, mert mindig fölcsökött valahonnan a festék valahogy ide ránk. Ha pirosat érintesz, piros leszel, ha feketét, fekete, ha Krisztussal érintkezünk, ha Krisztussal tekintünk, ha Krisztusra figyelünk, ha ővele foglalkozunk, ha ő neki adunk hálát, ha őt dicsőítjük, akkor az ő világával érintkezünk, ha hittel meg akarjuk ragadni, hogy mi a mennyben ülünk vele együtt dicsőségben, akkor a menny polgárainak tekintjük magunkat, a menny gyermekeinek, akik itt a földi világban, bár mozognak, élnek, vesznek, adnak, lélegeznek, beszélnek, gondolkodnak, munkálkodnak, de a mi otthonunk már nem itt van, hanem Isten világában, a menny légkörében. De amikor Zákeus, ahogy mondtátok, találkozott ezzel a mennyei légkörrel Jézussal, nem számít a pénz. Nem számít a vagyon. A megtiszteltetés, hogy ő vendégbe fogadhatja és elláthatja egy vacsorával Jézus, ez akkora megtiszteltetés volt, hogy ő ettől kezdve már nem akart máshogy élni, csak velem. János 17:22. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem, mondja Jézus. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. 22. vers, én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, nekünk adta Jézus. Azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, nekünk adta, mondja Jones. Tehát milyen ez a dicsőség? Ez a dicsőség annak tulajdona, aki hisz Jézusban. Amikor átadjuk magunkat neki, nekünk adja az isteni értelmet, amely megüresít minket, akkor Isten a Krisztusban beragyog a szívünkbe, amelyből tulajdon dicsősége, tulajdon isteni másat ütöződik vissza. Ezt olyan tökéletesen elvégzi, amikor majd eljön minden hívőben, akire csak rátekint, magát ismeri fel. Emlékezzetek azokról az ellenvált kijelentésekről, azt mondja, hogy a menny elnyerésének ma sincs más útja, mint volt Ádám és Évától, a tökéletesség. A tökéletes engedelmesség. A tökéletesen tiszta fehér ruha. Akkor én nem fogok üdvözülni. De ha Jézus Krisztus költözik a szívünkben, ha ő képvisel bennünket, ha az ítéletben ő áll elénk, ha őt szemléljük a tükörben, ha az ő fénye áll közénk és az ítélő atya közé, akkor az ő tökéletessége ment meg bennünket. Aki csak rátekint, magát ismeri fel. Az isteni másat közöldik bennem. Aztán megy tovább a gondolat, mert így a vége felé haladva, azt mondja ebben a fejezetben, a dicsőítéshez szóló fejezetben, hogy vegyünk egy példát. A napot ragyog az égen. Szeretnénk rátekinteni, de nem tudunk, mert megvakítva. Ugye, ha csak egy pillantást is vetünk a napra, akkor utána a perceken keresztül mindenféle színes lilát, pirosat, zöldet, az összes szint átvonulva látjuk a csapok és a pálcikák nyomaként a szemünk mélyén. Nem bírunk a napba tekinteni, de ha veszünk egy prizmát, akkor a fehér fény, ahogy áthatul a prizmán, a színkép teljes spektrumát, a szivárvány színeit kivetíti nekünk. Biztosan végeztetek ilyen kísérletet iskolában, hogy a prizma szétbontja a fehér fény a szivárvány összes színére. És ilyen Isten dicsőségének a megtekintése. Mi az Atya arcában nem tekinthetünk, de Jézus Krisztuson keresztül, a prizmán keresztül, tükrön keresztül láthatjuk a nap dicsőségének eloszlását úgy, amit már meg tudunk nézni, amiben már tudunk gyönyörködni. És azt mondja itt a szerző, hogy a legtökéletesebb szépség a szivárvány színvilága együttesen. És azt mondja, ha lenne fénytörő prizmád, és még valamit, amire a visszaverődő sugarak ráesnek, akkor minden nap láthatnál szivárványt. Ugyanúgy, ha Isten dicsősége az év minden napján megnyilvánulhat számodra, ha Jézus Krisztus tartott szemed előtt áldott fénytörőként, hogy visszaverje Isten dicsőségének tündöklő sugarait, ha magad ajánlod Istennek fel, ahogy Isten szeretné, hogy felajánljad, hogy ezek a visszaverődő sugarak ráthugjanak, hogy visszatükrözd azokat, akkor nem csak te, hanem mások is szüntelenül látni fogják az Isten dicsőségét. Nem csupán annyit akar, aki arra van szüksége, hogy az ember lássa és ismerje a dicsőségét, hogy fénytörője legyen, amilyen átragyoghat. És akkor megy tovább, és akkor azt mondja, hogy ha tesszük ezt a prizmát, és a nap elé tartjuk, a fénysugárok egy ház falára eshetnek, például most a gyülekezet fala szép fehér lett, ott oda esne a fénysugár, pedig ez egy vakolt fal, csak sár csupán. De megnyilváníthatja ez sár a nap dicsőségét? Megdicsőítheti a sár a napot? Igenis, megdicsőítheti, semmi kétség. Vissza tudja tükrözni a sár úgy a napsugarait, hogy szép legyen? Igen, meg tudja tenni. Mert a sárban, nem a sárban van a dicsőség és a szépség, hanem az Isten fényében, ami rávilágít. Túlzásba esnénk talán, ha úgy vélekednénk, hogy a bűnös test olyan, mint mi vagyunk, értéktelen por és hamu, ami vagyunk, túlzás lenne azt gondolnunk, hogy olyanok, mint mi, nyilvánvalóvá tudják tenni Isten dicsőségét, amely Jézus Krisztuson átverődik vissza. Lehet, hogy agyag vagy csupán, lehet, hogy a föld legalja, lehet, hogy bűnös vagy, mint bármelyik ember, de ha egyszerűen odahelyezed magad, hadd ragyogjon rád a dicsőség, amit Isten akarja, akkor meg fogod dicsőíteni az Istent. A mi dolgunk, hogy olyan helyről gondoskodjunk, ahová a dicsőség hullhat, hogy azon ragyoghassanak Isten dicsőségének sugarai, és csodás visszavert sugarai. Az erény nem bennünk rejlik, hanem a dicsőségben. Ezt jelenti Isten megdicsőítése. Hát kedves testvéreim, Jézus Krisztus naponta szemlélhetjük. Az igéjét naponta elővehetjük. Ezekkel a csodás igéi kijelentésekkel töltekezhetünk. Hitáltal megragadhatjuk, hogy Isten hova helyezett bennünket. És szeretném zárásképpen, összefoglalásként a szombatiskola néhány mondatát felidézni, e témával kapcsolatos mondatát. A dicsőítés valóban átformálhatja a legsötétebb körülményeinket, ha nem is abban az értelemben, hogy megváltoztatja a tényeket. Minket változtat meg, illetve a körülöttünk lévőket, így már szembe tudunk nézni a kihívásokkal. A tevékeny hit dicsőítésben mutatkozik meg. Elképzelhető, hogy ez nem jön természetesen, de amikor úgy dicsőítünk, hogy a természetes részévé válik az életünknek, annak megtérítő és meggyőző ereje van. Még akkor is ezt tegyük, amikor értelmetlennek tűnik, amikor észszerűtlennek tűnik. A hita nem a körülményektől függ. Emlékszem rá, ezt elmondom ezt a történetet, Emilio Nekle, nem tudom, hallottatok-e róla, régebben élt a 20. század második felében, Amerikában, prédikátor volt, és ő minden nap úgy kezdte a napját, hogy teljesen átadta magát a jó Istennek. Teljesen megüresdette magát. És ment egyik városba, utazni készült, kiment a repülőtérre, és vette a jegyet, ami 9 órakor indult reggel, és akkor kérte a jegyet, azt mondta a pénztárosnő, hogy uram, az ön gépe, amire vette volna a jegyet, most repül ott fenn az égen, ott megy. Erre azt mondta, dicsőség az Úrnak. Hála legyen a jó Istennek, köszönöm szépen. És elment és leült. A pénztárosnő teljesen megdöbbent. Még ilyet nem látott. Hát akik leszokták késni a gépet, amire utazni szeretnének, azok szitkozódnak, átkozódnak, és mindenféle csúnya szavakat mondanak, dühösek, indulatosak. Ő pedig azt mondta, dicsőség az Úrnak. Áldás van benne. Leült, várta a következő gépet. Elmentek az utasok, a pénztárosnő felszabadult, oda ment hozzá, és azt mondta, uram, teljesen meg vagyok döbbenve, én még ilyet nem hallottam, hogy valaki ezt mondja, miért mondta ezt. És akkor azt mondta neki, én minden nap átadom a Jóistennek a dolgaimat, a terveimet, a céljaimat, és ha ő úgy tervezte, hogy lekéssem a gépet, akkor ebben egy áldás van. Úgyhogy dicsőítem az Urat, mert egy nagy áldás van benne. Elkezdtek beszélgetni, utána kérte, hogy hagyd találkozzon vele, találkozni akart vele többször is, és végül ez a nő megtért, és megkeresztelkedett, ő keresztelte meg. Lekéste a gépet. Probléma történik az életünkben. Nehézségek várnak ránk, de ha átadjuk magunkat Istennek, akkor csodák történhetnek az életünkben. A dicsőítésünk megváltoztathatja a körülöttünk lévő emberek sorsát. Akkor hát neveljük szívünket és nyelvünket, írja Ellen White, Isten páratlan szeretetének dicsőítésére. Szeretném, hogy velem együtt imádjátok és magasztaljátok az Urat, dicsőítsük őt, még akkor is, amikor elbuktunk, és a sötétségben vagyunk. Dicsőítsük őt a kísértésben. Az apostol azt mondja, hogy örüljetek az Urban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ez talán homályt és sötétséget visz majd a családunkba? Egyáltalán nem. Inkább a napsugaraiban ragyogja be. Be fogjuk gyűjteni, és egy nagyon fontos mondat, be fogjuk gyűjteni ezzel a dicsőítéssel az örök fénysugarakat a dicsőség trónjáról, és tükrözzük is magunk körül. Csodálatos mondat. Be fogjuk gyűjteni a dicsőítésünkkel az örök fénysugarakat, amelyek jönnek az ablakon át, és ránk vetülnek. És tükrözni fogjuk másoknak, mert ahogy Jézus tükrözi az Atya dicsőségét nekünk, mi is másoknak tükrözhetjük az Isten dicsőségét. A szavainkkal, a kedvességünkkel, a szívélyességünkkel, a szolgálatkészségünkkel, azzal a légkörrel, ami áraszt. A lényünk. Hadd buzdítsalak benneteket, hogy tegyétek ezt. Tükrözzétek a világosságot és az életet magatok körül, nem csak a saját utatokra, hanem mindazokra is, akiket ismertek. Legyen ez a célotok, hogy jobbá teszitek, felemeljétek a körülöttetek lévőket, a menny és a dicsőség felé irányítjátok őket, vezessétek őket rá, hogy minden földi dolog felett keressék azt, ami örökkévaló, a halhatatlan örökséget, a romlatlan gazdagságot. Amen. Amen.